Köszöntöm Önöket, Péli Nagy Kata vagyok, ez pedig a Monitor Extra, amely a ma reggeli hírműsorunk legérdekesebb beszélgetéseit tartalmazza. Lépéskényszerbe kerültek idehaza a hatóságok a Booking holland székhelyű szállásfoglalási cég tartozásai miatt. A versenytorzulást vizsgálja az ágazatban gyorsított eljárással a gazdasági versenyhivatal. Piaci fölénye miatt elsősorban a Booking.com piaci magatartására irányul majd az ellenőrzés. A platform elmaradt egyes hazai szállásadók kifizetésével. A hatóság legfeljebb 90 napig vizsgálódhat, majd tapasztalatait egy jelentésben összegzi. A szervezet kommunikációs iroda vezetője hangsúlyozta, hogy bírságolásra is van lehetőségük, valamint javaslatokat tehetnek a jogszabályi környezet módosítására is. Horváth Bálintot Németh László kérdezte.
Miért kerül sor erre az intézkedésre?
Az Országgyűlés Turisztikai Albizottsága kedden egy rendkívüli ülést tartott a Booking.com-mal kapcsolatban kialakult probléma megoldása érdekében. Ezen az ülésen Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke bejelentette, hogy a Nemzeti Versenyhatóság úgynevezett gyorsított ágazati vizsgálatot indít az online szállásfoglalás piacán, pontosan azért, hogy feltárja, hogy ezen a piacon történt-e valami verseny, torzulás, tapasztalhatók-e olyan jelenségek, amelyek hozzájárulhattak a probléma kialakulásához. A gyorsított ágazati vizsgálat lefolytatására rendelkezésre álló idő a törvényi előírás szerint 30 nap, amely indokolt esetben kétszer 30 nappal meghosszabbítható. Legfeljebb, legkésőbb 90 nap múlva a gazdasági versenyhivatal el fogja végezni az online szállásfoglalás piacának a gyorsított ágazati vizsgálatát, és megvizsgálja, hogy ezen a piacon milyen jelenségek mentek végbe az elmúlt időszakban.
Erről készül majd egy jelentés?
Így van. A gazdasági versenyhivatal gyorsított ágazati vizsgálata egy jelentéssel fog zárulni, és ebben a jelentésben pontos megállapításokat fognak tenni a Nemzeti Versenyhatóság szakértői, ami alapján javaslatokat is meg fog fogalmazni a gazdasági versenyhivatal, mind a piaci szereplők, mind a jogalkotók, vagy akár például az európai szervek számára is.
Elképzelhető, hogy módosítanak bizonyos jogszabályokat is?
A gyorsított ágazati vizsgálat során a gazdasági versenyhivatal szakértői számos javaslatot fognak megfogalmazni. Így volt ez egyébként az élelmiszerpiacokon végzett gyorsított ágazati vizsgálatok során is, hogy emlékezetes, hogy a versenyhivatal 2023 első felében a tej és tejtermékek, illetve a tartós élelmiszerek piacán is végzett ilyen gyorsított ágazati vizsgálatot, amely során számos olyan javaslatot, megállapítást tettek a versenyhivatal szakértői, amelyek már most hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenjen az infláció az élelmiszerpiacokon. Az a cél, hogy a javaslataink azok megoldásokat hozzanak, javítsák a verseny feltételeit, illetve a piaci körülményeket, és akár egy jogszabálymódosítás is lehet egy ilyen javaslatnak a lényege vagy a célja, de nyilván ehhez meg kell várni azt, hogy a versenyhivatal szakértői részletesen megvizsgálják az online szállásfoglalás piacát, amelyben tudni kell, hogy jelentős piaci erőfölénnyel rendelkezik a Booking.com. Ez a holland multi mintegy 60-65%-ban birtokolja az online szállásfoglalás magyarországi piacát. Nyilvánvalóan ez az ágazati vizsgálat jelentős részben a Booking.com piaci gyakorlatainak vizsgálataira is fog vonatkozni.
Ilyenkor egyébként külföldi társszerveket is megkereshetnek, hiszen a Booking az nem csak Magyarországon működik, hanem világszerte.
A gazdasági versenyhivatal nagyon kiterjedt nemzetközi kapcsolata rendszerre rendelkezik. A GVH aktív szereplője mind az európai versenyhatóságok hálózatának, mind a nagy világszervezetnek, a versenyhatóságok világszervezetének, és számos példa van arra, akár napi szintű rendszerességgel is, hogy a versenyhivatal különböző egyeztetéseket, konzultációt, tapasztalatcserét, akár információcserét is folytat más nemzeti versenyhatóságokkal. Természetesen ebben az esetben is, amennyiben az indokolt, akkor a versenyhivatal meg fog keresni más nemzeti versenyhatóságokat, vagy akár Európai Uniós szerveket is.
Meg lesz a vizsgálatnak az eredménye, készhez lehet majd venni a jelentést. Tartalmazhat-e, illetve van-e joga a versenyhivatalnak valamilyen szankció kiszabására, alkalmazására?
A gyorsított ágazati vizsgálat az alapvetően egy elemzés, egy gyors piacelemzés, amelynek az a célja, hogy nagyon gyorsan rátekintsünk egy adott piac folyamataira. Egyébként egyedülálló, akár a nemzetközi közösségben is, hogy a gazdasági versenyhivatal ilyen rövid idő alatt tud egy piacról megalapozott tényekre, bizonyítékokra alapozott megállapításokat tenni és javaslatokat megfogalmazni. Alapvetően a gyorsított ágazati vizsgálatnak a célja az, hogy javaslatokat fogalmazzunk meg, de természetesen, hogyha a gyorsított ágazati vizsgálat során a versenyhivatal szakértői a bekért dokumentumokból, adatokból, szerződésekből, amelyeket majd megvizsgálnak ennek az elemzésnek a során, olyan megállapításra jutnak, hogy gyanú van arra, hogy valamilyen versenyjogsértés történhetett ezen a piacon valamely piaci szereplő részéről, vagy például történt erőfölönnyel való visszaélés, akkor a versenyhivatal megteszi a szükséges intézkedéseket, és úgynevezett versenyfelügyeleti eljárást indít az adott szereplővel szemben, de természetesen ehhez meg kell várni azt, hogy a versenyhivatal szakértői pontosan feltárják a tényeket, megállapításokat tegyenek, és ez alapján fogja megfogalmazni a GVH javaslatait, vagy adott esetben kezdeményez versenyfelügyeleti eljárást.
Néhány évvel ezelőtt a Booking már kapott egy jelentős bírságot. Ez befolyásol valamit a jelen eljárásban?
A gazdasági versenyhivatal már nagyon régóta figyelme középpontjában tartja az online szállásfoglalás piacát. Még 2016-ban zárt le a versenyhivatal egy ágazati vizsgálatot az online szállásfoglalás piacán, és ebben az ágazati vizsgálatban megfogalmazták a GVH szakértői, hogy amennyiben ezen a piacon olyan átalakulások mennek végbe, olyan jelenségek tapasztalhatók, amelyek indokolják egy újbóli részletes vizsgálat megindítását, akkor a versenyhivatal megteszi a szükséges lépéseket. Ez az időszak eljött. Egyrészt a COVID-19 időszak után jelentősen átalakult az online szállásfoglalás piaca, nőtt a volumene ennek a területnek, ahogy minden online platformnak növekszik a volumene, egyre többet használják a fogyasztók ezeket az online felületeket, ezért a versenyhivatal is megvizsgálja ezt a területet, és ráadásul az elmúlt időszakban a Booking.com, ez a holland multi, nem fizette ki számos magyarországi szállásadónak járó díjakat, nagyon sok panaszt kapott a versenyhivatal is ebben az ügyben, ezért indokolt most megindítani ezt a gyorsított ágazati vizsgálatot. De egyébként a versenyhivatal a múltban valóban már végzett vizsgálatokat a Booking.com-mal kapcsolatban. 2020-ban a Nemzeti Versenyhatóság lezárt egy fogyasztóvédelmi ügyet, amelyben a holland multi fogyasztóvédelmi gyakorlatait vizsgálta, több olyan kereskedelmi gyakorlatot vizsgált, amelyel a Booking.com megtévesztette a fogyasztókat. Számos olyan jelenséget tártak fel a versenyhivatal szakértői, amelyek azt bizonyították, hogy ez a multi megtévesztette a magyar fogyasztókat is. Ezért a gazdasági versenyhivatal 2020-ban egyébként minden idők legnagyobb fogyasztóvédelmi típusú bírságát, 2,5 milliárd forintot szabott ki erre a holland multira, amit egyébként ez a cég be is fizetett a magyar költségvetésbe.
Azok a szállásadók, akiknek jogvitájuk van a Bookinggal, a versenyhivatali vizsgálattól függetlenül kezdeményezhetnek mondjuk bírósági eljárást?
Természetesen, akinek jogvitája van a Bookinggal, az jogi úton kaphat segítséget. A Magyar Turisztikai Ügynökség képviselői bejelentették, hogy jogsegélyszolgálatot nyújtanak minden érintettnek, és természetesen ezzel párhuzamosan a gazdasági versenyhivatal is teszi a dolgát, és megvizsgálja az online szállásfoglalás piacán, milyen piaci folyamatok mentek végbe az elmúlt időszakban.
Zsúfolt nap lesz augusztus 20-a Budapesten, a nemzeti ünnep és az atlétikai világbajnokság mellett a török elnök Recep Tayyip Erdoğan is a magyar fővárosba látogat, hogy baráti látogatáson vegyen részt Orbán Viktor miniszterelnöknél. Minden bizonnyal az évvégi közös kormányülés napirendi pontjait is megtárgyalják, és szóba kerül az energetikai együttműködés is. A találkozó jelentőségéről Egeresi Zoltánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársát kérdezte Imre Lőrinc.
Az utóbbi időszakban a nemzetközi sajtóban Törökország és Magyarország párosa elsősorban a téma kapcsán merült fel, hogy ugye még ez a két ország nem ratifikálta Svédország NATO csatlakozását. Véletlenül ez majd szóba fog kerülni Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Recep Tayyip Erdoğan török elnök között. Ezen kívül mi még mire számíthatunk? Mik a legfontosabb megtárgyalandó pontok?
Ugye alapvetően látni kell, hogy ez a mostani találkozás ez egy baráti látogatás lesz, egy baráti meghívás volt, és ezt viszont az a török államfő, és hát ebből kifolyólag én jelentős előrelépéseket a magyar-török kapcsolatokban nem látok, viszont azt már jelezték, hogy ez alapvetően arról fog szólni ez a mostani találkozó, nyilván a személyes kapcsolatok megerősítése mellett, hogy majd az év végén esedékes újabb találkozót, egy közös kormányülésnek a napi rendjét és főbb pontjait megállapítsák, tehát igazából annak lesz majd nagyobb súlya, de természetesen most is több téma elő fog kerülni. Ami szerintem mindenféleképpen tárgyalandó lesz, az az energetikai együttműködés, illetve ezzel együtt a magyar-török gazdasági kapcsolatoknak a lehetséges fejlesztése. Ugye törökországi stratégiai jelentőségű a Magyarország energiaellátása szempontjából, hiszen területén folyik, vagy területén halad át a török áramlat, de ezzel együtt egyébként Magyarország tárgyalásban van Törökországgal annak kapcsolatban is, hogy a Törökországban korábban létesült LNG terminálokat esetleg használva délről a magyar gáz diverzifikációt erősebbé tehessük. Ez egy fontos napirendi pont lehet, akár most hétvégén is, illetve ezzel együtt a tágabb biztonsági környezetnek az elemzése. Nyilván a migrációs kérdés az egy soha véget nem érő probléma Törökország és Magyarország számára is, és ugye ebből a szempontból Törökország egy nagyon fontos szigetelő állam, illetve tranzitország is, hiszen rajta keresztül nagyon sok afgán és szír, illetve egyéb nemzetiség, illetve állampolgárságú egyén próbál átjutni Európába. Úgyhogy ebből a szempontból a török határvédelem és Törökországnak a politikájának az alakulása mindenféleképpen fontos, és Magyarország, ahogy eddig is, valószínűleg ezen a kérdésben is támogatni fogja Törökországot, is figyelemmel kíséri ezt a kérdést. A másik pedig természetesen az ukrajnai konfliktus, amelyben Magyarország és Törökország alapvetően hasonló állásponton van, úgyhogy ebből a szempontból itt megint az várható, hogy nem lesz nézeteltérés, hanem a két vezető majd megpróbál valahogy olyan politikai harmonizációt vinni, amiben minimalizálhatják a konfliktus elhúzódásának az esélyét.
A svéd NATO csatlakozást illetően az már gyakorlatilag kijelenthető, hogy mindkét állam rábólintott, és itt már csak a formális parlamenti jóváhagyás van hátra.
Hát hivatalosan ez így néz ki, de gyakorlatban ez a formális parlamenti ráhagyás ez még elhúzódhat. Ugye a mostani júliusi NATO csúcson a török államfő végül azt mondta, hogy ő támogatni fogja a parlament döntését, igazából ez a korábbi magyar álláspont is ugyanezen nyugodott, és ebből azt mondom, nincs is változás. És az más kérdés viszont, hogy Törökország a mostani júliusban szabott feltételei mennyire fognak megvalósulni. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy Svédország mit fog be, milyen kedvezményeket fog tenni, mert ezek alapvetően megtörténtek, hanem az, hogy az Egyesült Államok is hajlandó lesz ehhez a kérdéshez igazából kapcsolt dologként járó F-16-os modernizációs csomagokat átadni Törökországnak. Tehát én úgy látom, hogy abban az esetben, hogyha Törökország nem érzékeli azt, hogy az ő igényei szerint mennek a nyugati relációk, akkor itt lehet az októberi ratifikáció is húzódni fog, de legyünk optimisták, és ezzel együtt azt tudom mondani, hogy valószínűleg a magyar ratifikáció is majd ennek megfelelően fog alakulni, tehát nem hiszem, hogy itt ezt ősznél tovább fogják húzni a felek, de természetesen 100%-os biztonsággal nem lehet kijelenteni.
Legutóbb akkor beszélgettünk sűrűn, amikor éppen a török elnökválasztás volt napirenden, ugye Recep Tayyip Erdoğan a nyár elején letette hivatali esküjét, azt követően, hogy újra választották. Azóta nagyjából 2,5 hónapban mire lehetett ideje a török elnöknek? Látszik-e bármiféle változás az ő politikájában, vagy gyakorlatilag folytatódik minden Törökországban, és hát ugye bőven itt vannak a problémák, amik elnöki ciklusokon átnyúlnak, szóval ezeknek a kezelése zajlik?
Igen, zajlik. Ami változás a korábbi időszakhoz képest, és ez gyakorlatilag a kormány alakítás is jelezte, hogy majdnem mindenkit lecserélt Erdoğan, és visszahívta egy korábbi pénzügyminiszterét, illetve nem sokkal később a jegybank élére is egy új vezető került, az első török jegybankelnök, aki ráadásul amerikai bankoknál szerzett tapasztalatot. Egy 40 év körüli fiatal és energikus vezető került oda, akik egy korábbiakhoz képest egy ortodoxabb politikát próbálnak megvalósítani, úgyhogy ennek köszönhetően ugye a 10% alatti alapkamatról most már 17,5%-ra emelték.
Infláció segített mindez?
Hát az infláció, török infláció az már korábban is megindult egy csökkenés irányába, és hát nyilván ez folytatódni is fog. Nem is mindenki ebbe bízik. Ugye tavaly évben 85%-on tetőzött, ugye éves alapon, most már évvégére egy ilyen 30-40% körül várják, és hát ez nyilván egy magas szám, de ez mindenféleképpen pozitív mondjuk a tavalyhoz képest. Ami viszont az látszik, hogy egyelőre ez a kamatemelés nem hozott akkora eredményt. A lira az utóbbi hónapokban, egész pontosan a államfőválasztás vége óta folyamatosan csökken, és hát nyilván ezek a kamatemelések arra jók voltak, hogy az utóbbi hetekben ezt a nagy gyengülést ezt relatíve megállítsák. Miről beszélünk? Tehát május környékén nagyjából 18-19 forint környéken alakult a lira, most nagyjából 13 forint környékén van. Tehát ez egy jelentős leértékelődés volt, de úgy tűnik, hogy stabilizálódik, és ezzel együtt Erdoğan megválasztása után egy nagy közel-keleti, egész pontosan Perzsa-öböl környéki körutat tett, elment Katarba, ugye, ami egy nagyon fontos szövetséges már régóta, de ugyanúgy járt az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába is, ahol, mely országokban nagyon komoly gazdasági megállapodásokról írtak alá, és nem csak a szaúdi fegyvervásárlás az izgalmas, ennyiben ez a török hadipari szektornak egy fontos tényező, hanem azt is érdemes megemlíteni, hogy a több 10 milliárd dolláros befektetéseket ígértek ezek az arab partnerek, amelyek nyilván már segítenek a török gazdaságnak, és ezzel együtt a török valutának a megerősítésébe. És ez a politika már korábban is elindult, tehát ez nem hozott újdonságot, nevezetesen az, hogy a török lira gyengeségét, ha más nem, akkor az arab befektetőkkel, vagy arab államoknak a vásárlásával próbálják kezelni. Ez ugyanúgy folytatódik, és úgy tűnik, hogy ezért némi eredményt tudtak elérni, de az alapvető üzenet az így nagyjából két és fél nappal a választások után, hogy a török gazdaság és pénzügypolitika az egy valamennyivel ortodoxabb fordulatot vett. Hogy ez mennyire tart ki, az persze egy másik kérdés.
Februárban volt a borzalmas földrengés Törökországban és Szíriában. Törökországban több mint 50 ezer ember esett áldozatul ennek a természeti katasztrófának. Hogyan zajlik az újjáépítés ott a régióban? Elindult-e már?
Igen, ez elindult és halad. Ugye az első napok a romok eltakarításáról szóltak, ezek már alapvetően véget értek. Kialakították azt az infrastruktúrát, amivel a otthonukat vesztett embereket el tudták szállásolni. Tehát vagy sátor, vagy konténervárosokat építettek, illetve az ország nyugati részein megnyitottak rengeteg kollégiumot. Ez az élet most már kezd visszaállni, és már azt láthattuk, hogy május folyamán bizonyos helyen már álltak épületek. Főleg kisebbek, falvakba, vagy külvárosokba, de folyamatosan halad a nagyobb épületeknek az építése is, és hát egyelőre azt látjuk, hogy alapvetően a török építőipar tartja magát ahhoz, amit Erdoğan ígért, nevezetesen az, hogy négy emeletes házakra nem építenek nagyobbat, tehát itt sokkal biztonságosabb környezetet teremtenek, de nyilván az, hogy itt ezt a földrengésnek a pusztítását teljesen eltüntessék, és helyreálljon a délkelet Törökország, ahhoz még egy-két évnek el kell telnie.
Nem számítottak az elemzők arra, hogy az orosz jegybank már augusztusban kamatot emel, méghozzá nagy mértékben 8,5%-ról 12%-ra. Az elhúzódó ukrajnai háború és az export visszaesése miatt ugyanis éveleje óta 30%-ot esett a rubel árfolyama. A kínai jegybank viszont jelentősen 15 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, hogy ezzel is lökést adjon a lassuló 5%-os gazdasági növekedésnek. A Makronóm Intézet szakmai vezetője szerint Kína gazdaságát a megfelelő belső kereslet hiánya és az exportpiacok átalakulása is befolyásolja. Regős Gáborral Németh László beszélgetett.
Kamatot emelt az orosz jegybank. Miért kényszerültek erre a lépésre?
Az orosz jegybank kamatemelése az mindenképpen váratlan volt. 8,5%-ról 12%-ra emelték az irányadórátát. Az volt a várakozás, hogy szeptemberben lesz kamatemelés. Egyébként alapvetően az árfolyam gyengülése okozta. Hogyha megnézzük az elmúlt két hónapot, akkor 15%-kal, éveleje óta pedig 30%-kal zuhant a rubel árfolyama, és ezt az árfolyam zuhanást akarta megállítani a jegybank, ugye azért is, mert ez az inflációra kihat. Attól féltek, hogy ebből az árfolyam zuhanásból következik majd egy nagyobb infláció, és úgy vélték, hogy ezzel a kamatemeléssel vissza lehet terelni az inflációt a 4%-os cél közelébe.
Ez egyértelműen a háború hatása?
Többnyire igen, a háború hatása, illetve hogyha egy kicsit konkrétabban megnézzük, akkor ez ered egyrészt a külkereskedelemből. A folyófizetési mérleg többlete jelentősen 85%-kal csökkent a tavaly első fél évhez képest. Ugye itt az export az, ami problémát okoz, tehát hiába emelkedett az urali olajár, de a volumen az csökkent, amennyit exportálni tudnak. A gáznál pedig mind a mennyiség, mind az ár csökkent, viszont import oldalon a kiskereskedelem az erős, tehát az import az megvan, és hát ugye azt se felejtsük el, hogy az import a sok esetben drágább is, hiszen a szankciók miatt nem tudnak közvetlenül importálni, hanem valamilyen kerülő úton, valamilyen másik országon keresztül kell az importot végrehajtani, ami hát pedig nyilván ezt drágítja, problémát okoz. A nemzetgazdasági hiány, itt ugye az első 5 hónapban több mint 100%-át az éves tervnek sikerült elérni, talán azért lesz valami javulás, de hát egyelőre ez inkább csak a remény. Illetve plegyka szintjén felmerült a tőkekivonás Oroszországból. Tudjuk nagyon jól, hogy ez azért nem olyan egyszerű, nem lehet csak úgy eladni egy Oroszországban működő vállalatot. Kérdés, hogy ez mennyire igaz, mennyire nem, mennyire plegyka, vagy mennyire tényleges folyamat.
A mindennapokban lesz hatása ennek a kamatemelésnek? Érezni fogják az oroszok?
Egy kamatemelést azért, ha nem is annyira közvetlenül, de mindenképpen éreznek. Jó esetben ugye a hatásait, tehát hogy nem gyengül a rubel, nem megy el az infláció, a kamatemelés az pedig mindig hat azért a hitelezésre, igen, azért ezt érezhetik.
Hogy áll most a kínai gazdaság?
A kínai gazdaság nem feltétlenül áll annyira jól, bár ugye ez a nem feltétlenül áll annyira jól, ez más jelent ott, mint itt. Az idei évre csak egy ilyen 5% körüli növekedéssel számolnak, ami azért a kínai viszonylatban nem annyira magas, és hát minden korábbi cáfolat és ellenkező híresztelés ellenére a kínai gazdaság deflációba került. Júliusban éves összehasonlításban 0,3%-kal csökkentek az árak. Ez megint csak azt mutatja, hogy a kínai gazdaság nem annyira erős, nem annyira megy a gazdaság, ezért döntött a kínai jegybank egy 15 bázispontos kamatcsökkentésről.
Mik a kilátások Kínával kapcsolatban?
Kérdés, hogy lesz-e további kamatcsökkentés, ez most a második volt az idei évben. Elképzelhető, hogy lesznek további monetáris intézkedések, mint például a kötelező tartalékráta csökkentése. Az látszik, hogy Kínában is gond van kereslettel, ugye az export célpiacok sem feltétlenül annyira mennek, gond van az ingatlan piacon, de hát persze még egyszer mondom, hogy azért egy 5%-os növekedés várnak, tehát nem annyira rossz a helyzet, de önmagához képest igen. Nyilván persze, ugye ez azt jelenti, hogy a korábban tervezett növekedési pályától van egy eltérés, ami azért sok korábbi tervet felülír, ugye például az önkormányzatoknál előjött így egy adósság probléma, ami megnehezíti a törlesztést, hiszen nincs annyi bevételük, mint korábban várták.
A kínai ingatlan piacon is a kereslet csökkent?
Csökkent a kereslet, illetve nagyon nagy a kínálat, tehát felépítettek egy csomó lakást, irodát is akár, amit ugye nem tudtak eladni, nyilván az visszaveti a új építkezéseket, és hát persze ezeknek a cégeknek is gondot okoz, akik ezeket az eddigi építkezéseket megcsinálták.
Ajánlom figyelmükbe a holnap reggeli hírműsorunkat, a Reggeli Monitort is, amelyben egyebek mellett a globális vízgazdálkodás nehézségeiről, az élelmiszerek vegyszerterheléséről lesz szó, és természetesen foglalkoznak majd a hétvégén kezdődő atlétikai VB-vel is. Most pedig maradjanak velünk továbbra is, hiszen rövidesen friss hírekkel jelentkezik Gál Márk hírszerkesztő. Én megköszönöm a figyelmüket, Péli Nagykatát hallották.